Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit húsvét másodnapja reggelén. Isten tegye gazdaggá a mi további együtt ünneplésünket. Énekeljük kezdőjének ül testvérek a 236-os éneket. A 236. ének így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét a Máté evangéliumának 28. részéből. A Máté evangéliumának 28. részéből a 8. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak az asszonyok, hogy megmondják a Jézus tanítványainak. Mikor pedig mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jött velük Jézus mondván: legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulván megragadták az ő lábait, és leborultak előtte. Akkor azt mondta nekik Jézus: ne féljetek. Menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Ami alatt pedig ők mentek, ímé az őrségből némelyek, bemenvén a városba, megjelentették a főpapuknak mindazt, ami történt. És egybe gyülekezvén, a vénekkel együtt, a tanácsot tartván, sok pénzt adtak a vitézeknek, ezt mondva: mondjátok, hogy az ő tanítványai odajövén éjjel ellopták őt, amikor mi aludtunk. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból. Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedtek, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind-e mai napig. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és mi sok lelki gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képben. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidre. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 234. ének első 4 versét. A 234. ének első 4 versét énekeljük, az első így kezdődik. Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Imádkozzunk! Dicsőítünk téged, teremtő Istenünk, hogy a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust a halál fogságából kihoztad. Ezzel is bizonyítottad isteni nagy hatalmadat, azt a hatalmat, amivel megteremtetted a semmiből ezt a csodálatos mindenséget, azt a hatalmat, amivel létrehoztad ezt a különös csodát, magát, az embert. Azt a hatalmadat bizonyítottad Jézus feltámasztásával, amivel majd minket is előhozol a sírból. Köszönjük neked, hogy a te isteni hatalmad ma is csodálatosan működik, átvonul ezen a mindenségen, és köszönjük, hogy ezeknek a nyilvánvaló tetteidnek azok örülhetnek ma is, akik hittel közelednek hozzád, akik őszinte szívvel keresnek téged. Istenünk, így jöttünk mi ma újra, Húsvét másodnapján, hogy tovább ünnepeljünk veled, és hogy örülni tudjunk egymásnak azok, akik ugyanannak a megváltásnak a részesei vagyunk. Köszönjük hálaadással, hogy bűneink láncát Jézus hatalma által széttépted. Köszönjük, hogy nem kell nekünk a bűn fogságában vergődnünk. Köszönjük, hogy nem kell békétlenségben, reménytelenségben, kétségbeesésben botorkálnunk, homályban, sötétben tapogatóznunk. Köszönjük azt a bizonyosságot, amit ajándékozol nekünk, Jézus Krisztusba vetett hitünk alapján. Köszönjük azt, hogy ő él, és általa mi is élhetünk. Istenünk, az élet csodáját enged újból szemlélnünk, hogy abban gyönyörködve újra hálát tudjunk adni neked, hogy nem csak tavasz van a természetben, hanem a mi lelki életünk is újra megelevenedhet. Köszönjük neked, hogy a te erőd ismét feltölthet bennünket új reménnyel, és köszönjük, hogy nem engeded, hogy a mi életünk céltalan, üres járatban bolyongjon. Köszönjük neked, hogy lábainkat kősziklára helyezed, és köszönjük, hogy Jézus Krisztuson ezen az élő kősziklán állva biztonságban maradhatunk. Akkor is, amikor körülöttünk annyi változás történik, akkor is, amikor a mi életünkben is annyi különös fordulat jön, hisszük, hogy a megtartatás csodáját folyamatosan megengeded átélnünk, és hisszük, hogy Jézusban, a mi megtartó Urunkban megmaradhat a tőled nyert békességünk és a mi örömünk. Köszönjük neked, hogy megáldod mostan is a mi hálaadó együttlétünket, és betöltöd jelenléteddel gazdagon a mi Isten tiszteleti közösségünket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 463. ének első 3 versét. A 463. ének így kezdődik: aki értem megnyíltál, rejts el, ó örökkő szál. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét a János evangéliumának 20. részéből, a 30. és 31. versekből. Felolvasom Isten igéjét János evangéliumának 20. részéből, a 30. és 31. versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Sok más jelt is művelt Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén éltetek legyen az ő nevében. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Istennek fia, és hogy ezt hívén éltetek legyen az ő nevébe. Eddig tart az alap. Drága testvérek, a gyakorlatilag gondolkozó keresztény ember húsvétkor fölteszi a kérdést, hogy mi az összefüggés Jézus feltámadása és a saját élete között. Nem életlen fogalmaz nagyon gyakorlatilag a Heidelbergi Káténk a 45. kérdésben, mit használ nekünk Krisztus feltámadása. Egyáltalán ez a 2000 évvel ezelőtti csodaszámba menő esemény, amit láma főpapok és írástudók úgy akartak eltussolni és vakvágányra terelni, hogy lefizetik a katonákat, a sír őrzőit, mondják majd és terjesszék mindenkinek, hogy míg éjjel elaludtak, ellopták a tanítványok Jézus holttestét, elvitték, elrejtették, és most azt híresztelik, hogy feltámad. Nos hát, egy ilyen esemény, ami akkor is lázba hozta Jézus tanítványait, az asszonyokat, sőt, kiakasztotta Jézus ellenfeleit, és kényszerhelyzetbe hozva őket, vakvágányra tereli a cselekvésüket. Nos, egy ilyen esemény, amit 2000 év óta a keresztény világ ünnepel, egy ilyen esemény vajon maradhat-e eltussolva? Vajon egy ilyen eseményt egyszerűen le lehet csak úgy írni a történelem könyvek lapjáról? Vajon egy ilyen esemény, ami amúgy nem sorolható be a többi történelmi esemény közé egy az egyben, mégis más, mégis különlegesebb, mint minden más történelmi esemény? Egy ilyen esemény mégis hogy kerülhet ember milliók életének a középpontjába? Hogyan válhat egy ilyen esemény mégis sok-sok millió kereszténynek a hit alapjába? Hogyan válhat ez egy egész életet új irányba fordító esemény? És sőt, hogyan válhat ez az örök életünknek az alapjába? Nyilván súlyos kérdések ezek, amelyekkel ilyenkor húsvét táján érdemes nekünk komolyan foglalkoznunk, komolyan megharcolnunk, mert csak így jutunk el arra a gyakorlatilag válaszra, hogy egyáltalán mit használ nekünk Krisztus rég történt tőlünk, időben is térben nagyon messze esett feltámadása. Egyáltalán kérdezhetnénk, mi az, hogy élet? Ki tudná azt pontosan meghatározni? Tudósok is, biológusok is, kutatók is okoskodnak, próbálnak valami meghatározást adni, sikertelen. Egyik tudós, Trekbek azt mondja, a tudomány sok mindent meg tud magyarázni, ami az élettel összefügg, és amivel az élet jelentkezik. De hogy mi az élet maga, azt nem tudjuk. Egy másik tudós azt írja, az életből mi igazán csak a halált látjuk. Egy holland kutató pedig így fogalmaz, senki sem látta, fogta meg az életet, éppen úgy, mint az elektromos erőt sem. Az elektromosságnak a jelenségeit szemlélhetjük csupán, de magát az elektromosságot nem láthatjuk. Ugyanígy csak az élet jelentkezési formáit szemlélhetjük, de magát az életet nem foghatjuk meg, mert titok marad. És nyilván ezért van az, hogy oly értetlenül áll sok ember a Jézus feltámadása előtt is, mert az egy különös isteni életforma, ami elemezhető, körbejárható, de nem határozható meg pontosan. Különös gondolatra jutott egy másik kutató, Claude Bernard, aki azt mondja, vegyünk két tojást például. Az egyik megtermékenyített tojás, a másik nem. Mindkettő ugyanaz a fizikai, kémiai összetételű. De az egyikből élet lesz, a másikból nem. Az egyik tojásban ott rejlik valami többlet, valami megtalálhatatlan plusz teszi, hogy abból madár kell ki, míg a másikból nem. De ez a többlet semmiféle kutató cső alatt meg nem található. És mégis ott van benne. És élet fog kifejlődni belőle. És minő csoda ez, ami újra és újra ámulatba ejt minket, és nem értjük, hogy hogyan történt ez Jézus Krisztus feltámadásakor, mégis a sírkő el volt hengerítve, mégis Arimáti József sírkamrája harmadnapra üres lett, mert Jézus Krisztus csendben, szinte észrevétlenül, és mégis valóságosan feltámadt, és ismételten megmutatta magát az övéinek. Ez aztán elindít egy olyan csoda sorozatot, amiről János itt az evangélista azt mondja, hogy Jézus sok más jelt is művelt még a tanítványainak a szeme láttára az ő feltámadása után. Csak hogy ezek nincsenek mind leírva. A következő fejezet legutolsó versében így zárja az egész evangéliumát János, hogy sok egyéb is van, amiket Jézus cselekedett, amelyeket ha egyenként megíratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Tehát Jézus Krisztus feltámadása, Isten hatalmas csodája a világ számára, és ennek következménye aztán Jézus sokféle megjelenése. Ahány embernek, annyiféleképpen, a lényeg az, hogy megjelenése nyomán mindegyik ember életében ott marad valami mélységes, kitörölhetetlen nyoma az ő megjelenésének, az ő érintésének, az ő életre hívó szavának. Ezért ment utána Péternek, a háromszori tagadónak, és kérdezett Reá háromszor, szeretsz-e engem? Így tette helyre az ő áldó szavával, az ő szeretetteljes, gyöngéd kérdéseivel ezt a bukdácsoló ember, és lett belőle oszlop apostol a közösség számára. És így ment utána nyolcadnapra Tamásnak, a kételkedőnek, hogy megmutassa magát, sebeit is akár, és így számolja föl Tamás szívéből a képeit. És így megy ma is, embertől emberig, és lelke által érint meg mindenkit, akiben ott feszülnek a kérdések, akik viaskodnak különböző gyötrelmekkel, és nem tudnak megnyugvásra jutni, csak ha ő megmutatja újra magát nekik. És ez megtörténik. Újra és újra megtörténik. Mert Jézus Krisztus újra és újra úgy jelenik meg csodálatos módon, mint aki él. Egy halott nem tudna megjelenni. És egy ellopott holttestre, amiről beszéltek a főpapok és írástudók, és amiről beszéltek a lefizetett katonák, egy ellopott holttestre, egy hullára nem tudna felépülni 2000 éves egyház. És egy hulla nevében nem vállalták volna a mártír milliók a halált, és nem mentek volna énekelve a mágiára, nem mentek volna dicséretet zengve a vadállatok elé az arénát, és nem bírták volna ki a kommunista börtönök kínzókamráit és vallató eszközeit azok a hitvallók, akik Jézus Krisztus nevéért szenvedték a közelmúltban, tájainkon is ezeket a helyzeteket. De lám, ez mind-mind bizonyíték arra nézve, hogy Jézus bennük élt, és hatalmas erőt jelentett számukra, hogy kibírják ezeket a rettenetes helyzeteket. A második világháború végén az egyik kertes házba becsöngetett egy rongyos ember, szakállasan, tépetten, soványan, és ki más volt, mint a család édesapja, mint a férj, akinek a halál híre hivatalos értesítés formájában érkezett sokkal korábban ehhez a családhoz. És kiderült, hogy ez álhír volt. Valaki mással tévesztették össze odakint a fronton a második világháború idején. És túlélte a háborút, hazaérkezett úgy, hogy az övei már rég meggyászolták, és elsiratták. És ez az ember egyszer csak mégis ott áll hirtelen előttük. Vajon a felesége, a gyermekei, akkor, amikor látták, azzal törődtek, azt kérdezték, vajon ez volt a legfontosabb, hogy hogyan lehetséges, hogy él? Vajon nem az volt számukra a legfontosabb, hogy él egyáltalán? Hogy itt van, hogy újra megjelent. Rongyos, szakállas, kiéhezett, mert hát onnan jön a fogságból. De ő az, a férj, az apa, akinek a hiányában gyászoltak, sírtak, és innen most újra megjelent. Félre a gyásszal, vége a sírásnak, örülni lehet annak, hogy él, és hogy megjelent. Nos hát ez az a csoda, amit Isten bizonyít Jézus Krisztus megjelenésével Húsvétkor. És mindig ott, ahol valakinek az életébe úgy lép be, hogy valami különleges nyomát hagyja az Isten életnek. Valami csira fakad a lélek mélyén, és ez a csira elkezd fejlődni, növekedni. Ez a hitnek a csirája, ez a reménységnek a sarja, ez a tiszta mennyei eredetű örömnek az az élettel teljes duzzadása, ami aztán hatalmas módon megmutatkozik azoknak az életében, akiknek megjelent. Ezek azért irattak meg, mondja János itt a 20. vers utolsó versében, alapigényben, ezek azért irattak meg a Jézus életének eseményei, halála, feltámadásának csodája, megjelenései. Ezek mind-mind azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia. És hogy ezt hívén, éltetek legyen az ő nevében. Ha ezt hiszem, életem van az ő nevében. Nem attól van életem, hogy apám, anyám valamikor egymást megszerette, és egy biológiai létformát öltöttem, az is külön csoda. Két sejtből egy ember, a teremtés koronája, egy gondolkozó, érző, szerető, vagy gyűlölködő lény előálljon. Ez is egy csoda, de ez csak a biológiai lét csodája. Ennél nagyobb csoda az, amikor Isten újjá szüli az embert, Jézus feltámadásának ereje által. Új életre támaszta, hogy mondja a K.T. éppen abban a kérdés feleletében, a 45-ben. Hogy mit használ nekünk Krisztus feltámadása. Először, hogy legyőzze a halált, másodszor, hogy engem lélekben új életre támaszt, most, a jelenben. És a jövőre nézve is van egy drága haszna, hogy a Jézus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunk biztos záloga. De most a jelenre nézve az, hogy új életre támaszt. Egyszer Indiában a neves amerikai származású misszionáriusnak, aki évtizedekig dolgozott Indiában, Stanley Jonesnak, azt mondja egy férfi, látja kérem, én ezért szakítottam a kereszténységgel. Ezekért a jézusi tanításokért, hogy feltámadás, meg ha meghal is él az, soha meg nem hal, ezek képtelenségek számomra. Inkább leléptem a keresztény útról, és kerestem egy nekem jobban megfelelő. Erre Stanley Jones nem veszti el a fejét, és egy nagyon frappáns, értelmes választ adott ennek a kétkedő embernek. Azt mondta ez a neves amerikai misszionárius. Ha nem volna örök élet, én akkor is Jézus útját választanám. Mert még a halálig is jobb így élni, mint másképpen. Ha keresztényként olykor rossz lelki állapotban is vagyok, még akkor is jobban vagyok, mint hitetlen korom legjobb pillanataiban. Ha nem volna örök élet, én akkor is nyertem. De én hiszek az örök életben, és ezért tudok most egy teljes keresztény életet élni. Nos hát ez a nagy haszna annak, ha hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, aki feltámadt a halálból, aki olyan új életet ajándékozott nekem is, aminek nyomán örök életem van. Életem van az ő nevében, mondja János. Életünk van az ő nevében. És ez már több, mint a biológiai élet. Ez már nem a biosz, ugye a görög kifejezés ezt jelenti, ez az eredeti görög kifejezés a biosz, hanem ez már sokkal több. Ezt a görög egy más szóval fejezi ki, a zoé, ez a hárombetűs tömör szó, ez az isteni lényegű, sűrített életet, azt a nagybetűs Jézus életet jelzi, amelyik olyan erő tartalékot hordoz magában, aminek birtokával teljesen más minőségi életet tudunk élni. Hadd látom, mit tud most tenni érted a te mestered, kérdezte gunyolódva a zsarnok, amikor egy keresztényt kézre kerített. Hadd látom, mit tud most tenni érted a te mestered. Így válaszolt a kézre kerített keresztény. Erőt tud adni, hogy megbocsássak neked. Erőt tud adni, hogy megbocsássak neked. És ez a válasz úgy elgondolkoztatta ezt a kegyetlen zsarnokot, hogy lélekben megtört, és föladott a keresztjének, fölhagyott a keresztjének üldözésével. Mert erőt ad megbocsátani még az ellenségnek is, ahogy Jézusnál láttuk. Erőt adott neki Isten lelke, hogy bocsánatért esedezzen a kereszten azokért, akik őt gonoszul átszegezték. Akik csúfolták, arcul ütötték, leköpték, kigunyolták, meggyalázták, emberi és isteni méltóságában megtaposták, és ő akkor is imádkozni tudott értük. Ez a csodálatos erő az, ami a feltámadott Krisztusból sugárzik mindazok életébe, akik egyek vele. Neves múlt századi német evangéliumi hitű, mélyen gondolkodó, tudós, teológus Jürgen Moltmann így fogalmaz, a feltámadás reménysége nem vonja ki ebből a földi, testi életből az ember, hanem éppen ezt a földi életet lelkesíti meg, átadással, odaadással, áldozatkészséggel és örömmel. Nem vonja ki a földi testi életből az embert, a feltámadás reménysége. Nem azt jelenti, hogy többé nem kell dolgozni, nem kell bemenni a munkahelyre, többé nem kell bajlódni a hétköznapi gondokkal, többé nem kell a mindennapi terheket fölvenni és cipelni. Többé nem kell elviselni a mellettem élő nehéz természetű embereket. Nem ezt jelenti, hogy kimenekülünk a világból, és mint egy álomvilágba elvonulunk az élet realitásai elől. Ezt teszik a hinduk, és ezt teszi a buddhizmus is, ezek a nagy keleti vallások, amelyek mint egy magukra erőltetik azt a közönyt, amivel úgymond nem akarnak tudomást venni az élet fájdalmas realitását. Nem. Krisztus belement a fájdalomba nyakig, magára vette bűneink terhét, betegségeinket viselte, mondta a profécia Ézsaiásban. És nyilván nem menekült el a realitástól, hanem szembe ment a keresztjével, és tudatosan fölvállalta azt. És ez a mi útunk is. Ugyanakkor tudatos fölvállalás alapján ez a mennyei eredetű erő, a Krisztus feltámadásának ereje, minket átadással, odaadással, áldozatkéssel és örömmel tud fölruházni. Lelkesíteni tud arra nézve, hogy ne éljünk közönyös, magunkba süppett, kiégett, üres, hasztalan életet, hanem az ő neve dicsőségére. Éljünk úgy, mint akik ennek az erőnek a birtokában vagyunk. Másként nem lehetne igazolni a világ előtt azt, hogy Jézus feltámadott és él, és hogy akik hisznek az ő nevében, azoknak életük van, ilyen nagybetűs életük, amit nem törhet derékba még a kisbetűs életnek sokféle próbája sem. Egy ötgyermekes, nagyon boldog házasságban élő férjére egyszer mérhetetlen tragédia szakadt. A felesége életét vesztette egy gázrobbanásban. Amíg fiatal ember ott maradt, 5 kicsi gyermekkel egyedül. Az ismerősi körből egy hívő nő, aki még 40 éves sem volt, szakembere volt a nevelésnek, azt a belső-felső parancsot kapta, hogy álljon egy család mellé. Segítsen nekik. És odaállt melléjük, és segített. És a férfi észrevéve ennek a hölgynek a segítő szándékát, miközben még siratta nemrég eltemetett feleségét, és nem tudott szerelemre lobbani rögtön az új nő irányába, de elkezdte becsülni az ő fáradozását, hogy az 5 apró gyermeke mellett annyit futkos és fáradozik. És végül feleségül vette. És az új asszony hamarosan várandós lett, a szíve alatt hordta a férfi 6. gyermekét. Amikor várandós volt az asszony, a férfi 2 hét alatt hirtelen meghalt. És ott maradt a 40 éves asszony 6 gyerekkel. 5 idegen gyerek és egy saját gyerek. És időnként elmegy a lelkipásztorához, nem panaszkodni, hanem beszámolni arról, hogy hogyan tudja hordozni ezt a terhet. És együtt hálát adni Istennek azért, hogy minden napra kap akkora erőadagot, amennyi szükséges, hogy egyedül hordozza 6 gyermek gondját. Mert kiderül, hogy soha nem egyedül hordozza. Mert mikor időnként megkérdezte a lelkipásztora, hogy hogy megy, hogy bírja, akkor egyszerűen csak annyit válaszolt. 2 az én urammal bírjuk. És ez a csodája annak az erőnek, ami a feltámadt Jézus Krisztusból származik, azoknak az életébe, akik akár ekkora terhet kell hordozzanak néha. Egy másik esetben egy asszonyról van szó, akinek minden vágya a gyermek volt. Évekig nem részesül gyermekáldásban. Aztán végre egyszer várandós lett, és gyermeke született. De kiderült, hogy ez a gyermeke súlyos sérült, fogyatékos, szellemi fogyatékos. Majd megszületett a másik gyermek. Néhány évre rá a jól kereső férje hirtelen lebetegedett, ágynak esett, lebénult, és a kis törékeny asszony a súlyos sérült, fogyatékos gyermekét, a másik egészséges gyermekét, és az ágyban fekvő férjét kellett, hogy gondozza. És közben az otthonában hetente Biblia órát vezet, oda gyűlnek a hívők, hogy együtt imádkozzanak, és segítsék is ezt a családot abban, hogy tovább tudja hordozni Krisztus erejével a mindennapi terhet. Igen, a feltámadott Krisztus így teszi a sokszor kereszthordozó életet is nem csak elviselhetővé, hanem hitelesen megélhetővé. Sőt, ennél többet is tesz a feltámadott Krisztus. Egyik ókori egyházatja, Athanasius így fogalmaz, hogy a feltámadott Krisztus az életet vég nélküli ünneppé teszi. A feltámadott Krisztus az életet vég nélküli ünneppé teszi. És ez ad erőt a sokszor keresztfordozó embereknek arra, hogy benne életet nyerjenek, és ez az élet nem akármilyen legyen, hanem bőséges élet legyen. Sőt, egy vég nélküli ünnepnek a hangulatát árassza magában. Minden próba ellenére is. Dzsida Jenő a Föltámadás című versében, ez a neves egykori szatmári keresztjén katolikus költő, aki nagyon fiatal halt meg tüdőbajban, itt van eltemetve Kolozsvártól, Házsongárdban. Azt mondja, egy bizonyos nehéz helyzetre utalva egyik vers részletét folytatom csupán, hogy szerettem volna menekülni, menteni ezer léha kincsem, és vergődtem a vasbilincsbe. Azt kérdeztem, hova futnál? Jön a mester a keresztútnál. Kétségeimet mind elástam, és hiszek a föltámadásban. Mert jaj, sokszor úgy érezzük mi is, mint a költő, aki nagyon emberi módon fogalmazza meg mindnyájunk érzését, hogy amikor összesűrűsödik az élet körülöttünk, és amikor nagyon szorít a cipő, akkor is szeretnénk menekülni. Valahova elfutni, elbújni. És akkor kérdi a költő saját lelkét, de hova futnál? Hisz jön a mester a keresztútnál, nem látod? Szembe jön veled. Keresztezi futásodat, menekülésedet. Arra utal, hogyan támasztotta fel Jézus a naini ifjút. Keresztezi a halottas menetet, Jézus életútja. És ennek a keresztezésnek, ennek a különös, betervezett isteni találkozásnak az eredménye az lesz, hogy visszaadatik az egyetlen gyermeke, a naini ifjú, az ő özvegy édesanyjának. Igen, ezért mondja végkövetkeztetésként Dzsida Jenő, hogy hiszek a föltámadásban. Csodálatos módon vihetjük mi is tovább a mindennapok sűrűjébe, próbáinkba is, magányunkba is, néha bánatunkba is, vagy éppen gyászunkba is. Vihetjük magunkat csalódásainkba is. Ez a hatalmas felismerést, hogy ezek azért irattak meg számunkra, hogy higgyük, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, kinek volt hatalma megtörni a sírkamra erejét, kilépni újból az élők világába. És van hatalma ma is minket is úgy betölteni az ő élet erejével, hogy ennek a hitnek birtokában teljes életet tudjunk élni. És így tudjuk vallani, hogy számunkra személyes, kézzelfogható, igenis nagy haszna van az ő feltámadásának. Amen. Drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 230-as ének első versét. 230. ének így kezdődik. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Imádkozzunk. Olyan jó lenne nagyon őszintén térdet és szívet hajtani előtted, feltámadott Úr Krisztus, életnek fejedelme. Mi a por halandók, porból lettünk és porrá leszünk, de közben keresztezni akarod életutunkat, sír felé tartó lépteinket, és meg akarsz ajándékozni minket is a föltámadás győzelmével. Azzal az élő reménységgel, ami örök életre hív minket. Hogy hinni tudjuk az örök élet drága lehetőségét, azt, hogy a mi portestünk megy vissza csupán az anyaföldbe, de az élet, amit tőled kaptunk ajándékba, töretlen folytatást kaphat, úgy, ahogyan te azt megígérted nekünk, a benned hívő gyermekeidnek. Könyörülj, Urunk, hogy a húsvét hite átsegítsen minket is, sok mélységen, sok veszteségen, sok próbán és nehézségen, és tudjon megfelelő módon felkészíteni minket a testi lét elmúlására is. Köszönjük neked, hogy így indítasz minket a húsvéti ünnepnapok után tovább a hétköznapok szürkeségébe. Így indítasz minket a munkamezejére, a mindennapok küzdőterére, hogy ott is helyt álljunk úgy, mint akik találkoztunk veled, a húsvét győztes urával, és vigyük ezt az örömöt a hétköznapokba, és színesítsük meg a hétköznapok szürkességét, a te éltető, másokat is vigasztaló és reményt ajándékozó üzeneteddel. Azzal az örömmel, amit te helyezel el a szívünkben, azzal a békességgel, amivel te ajándékozol meg minket. Köszönjük neked, hogy lelked által cselekvő képessé kívánsz tenni minket, hogy ne legyen béna a mi húsvéti hitünk, hanem legyen az tevékeny, másoknak szolgáló, gyümölcsöt hozó hit. Köszönjük neked, hogy így akarsz megajándékozni vigasztalással mindenkit, aki gyászol, aki vesztességet érez, könyörülj rajta, Uram, hogy a te szereteted ereje tudjon győzelmet venni az életébe. Köszönjük neked, hogy meghallott könyörgésünket, és ígéreted szerint velünk maradsz a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel közlöm, hogy a mai nap folyamán is a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el a Marosvásárhelyt működő HIFA nevű egyesület javára. Ez magyarosított formában így hangzik, hogy segítség mindenkinek. Ez az egyesület keresztény háttérrel működik, és sérült, főleg fogyatékkal élő embereken szeretne segíteni. Egy gondozó otthon szeretnének fölépíteni mozgássérült atyánk fiai részére, és ebben szeretnénk mi is anyagi támogatást nyújtani nekik. Újra hirdettem azt, hogy a múlt évre befizetett adónak a 2%-át át lehet utalni az egyház javára. Hátul a kiáratoknál, itt fácsópadoknál, ott is kiáratnál lehet még ilyen üres űrlapot találni, el lehet vinni, kitölteni a személy adatokkal is idejében visszahozni, május elejéig legkésőbb.
hogy aztán tudjuk bevinni és elhelyezni a pénzügyi hivatalnál. Még mindig vásárolható a Szeretet iskolájában című könyvecske, 8 lej darabja, kis zöld könyv hátul az asztalnál megvásárolható. Ez a Szeretet himnuszáról szóló igehirdetés sorozatom, ami 2 vagy 3-4 éve ezelőtt hangzott el, pontosabban már én sem emlékszem, azt hiszem, hogy 3-4 éve ezelőtt itt a gyülekezetben. Testvérek, ha Isten megtartja életünket, már az egy hétre konfirmáció lesz a gyülekezetünkben, és ezért csütörtök estétől kezdve lesz néhány bűnbánat istentisztelet, este 7-től, és péntek este is 7-től leszünk együtt, konfirmándusok, szülők, keresztszülők és minden más érdeklődő a gyülekezetből, akik szeretnének együtt ünnepelni és együtt úrvacsorázni, már az egy hétre, április 27-én konfirmándusainkkal. Ránk következő szombaton, április 26-án, 6 órai kezdettel lesz az az istentisztelet, aminek folytatásában kikérdezzük ünnepélyes keretek között konfirmándusainkat. 14 fiatal készül az idén a konfirmációra. Ma este 6 órakor lesz még húsvéti istentiszteletünk, és holnap harmadnapján délelőtt 10 órakor lesz húsvéti istentisztelet. Várunk szeretettel mindenkit ezekre az alkalmakra is. Folytassuk testvérek a megkezdett 230. éneket. A 230-as ének második és harmadik versét énekeljük. Második így kezdődik. Uram, téged kerestelek, céltalan futottam. Testvérek, valljuk meg együtt a mi húsvéti hitünket, a Heidelbergi KT alapját. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvéreim, készüljünk az áldásra, elénekelve fennálló énekként a 254 B jelzésű ének első versét. 254 B változatú ének így kezdődik, erős várunk nékünk az Isten. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten megtartó közössége legyen velünk. Amen.